Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége. Derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegő higiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az adatok szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint pénteken még a mostanihoz hasonló marad a légszennyezettség, nappalonként alacsonyabbnak, éjszakánként magasabbnak ígérkezik, de összességében a szállópor napi átlaga csak kevés helyen érheti el, illetve haladhatja meg az egészségügyi határértéket. A MÁV 2025. január 1-től külön havária központot hoz létre, amelynek a zavar elhárításáért felelős végrehajtó szolgálatok munkájának koordinálása lesz a feladata, közölte a Közlekedési Társaság vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt felidézte azt a néhány héttel ezelőtti esetet, amikor egy Győrből Budapestre tartó személyvonat csak Bicskéig közlekedett, ugyanis a mozdonyvezetőnek lejárt a munkaideje, ezért nem vezette tovább a szerelvényt. A vezérigazgató elmondta, a hír napvilágra kerülését követően azonnal vizsgálatot rendelt el, és ennek során kiderült, hogy az esetnél sem a mozdonyvezető, sem a jegyvizsgáló nem hibázott. A mozdonyvezető ugyanis a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vonatot tovább nem vihette, ennek ellenére a szerelvényen maradt, biztosítva a fűtést és a világítást. A jegyvizsgáló pedig folyamatosan tájékoztatta az utasokat. A vezérigazgató közölte, rendkívül fontosnak tartja, hogy 2025. január 1-től teljesen megújítsák azt a rendszert, amellyel a MÁV a rendkívüli forgalmi helyzeteket kezeli. A külön havária központ létrehozása mellett a pótlóbuszok rendszerét is átalakítják, hogyha a vasúti közlekedés nem lehetséges, akkor is biztosítsák a továbbutazást. A kormány elfogadta a Magyar Országos Horgász Szövetséggel közösen megalkotott nemzeti horgászturisztikai stratégiát, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. A lépést komoly, a horgászokkal folytatott konzultáció előzte meg, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, megköszönve a javaslatokat. Az új stratégia célja, hogy erősítse a horgászközösségeket, fellendítse a horgászturizmust és bővítse a fejlesztéseket. A dokumentum a célok és a határidők mellett a szükséges forrásokat is tartalmazza. A horgászok több mint 1 milliós közössége számíthat Magyarország kormányára, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Szűcs Lajos, a MOHOZ elnöke a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia elfogadását történelmi jelentőségű lépésnek nevezte a magyar horgászközösség számára. Ez a program nem csak a horgászat iránti szenvedélyt támogatja, hanem konkrét intézkedésekkel segíti a horgászhelyek fejlesztését, a hozzáférhetőséget és a szolgáltatások bővítését is. A szövetség elnöke úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy ezzel a lépéssel közösen gazdagabb, élménydúsabb jövőt építenek a magyar horgászat számára. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitvatartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Az ágazati támogatási program idén májusban indult a vidéki szolgáltatók relatív versenyhátrányának mérséklésére. Ebben eszközök és készletek beszerzésére lehet pályázni. A támogatás energia és üzemelési hatékonyság javításra is használható. Üzletenként 1 millió forint igényelhető, jelenleg az éttermek mellett a büfék pályázhatnak, míg a program további szakaszaiban az italüzletek és bárok adhatják be majd igényeiket. A részvétel minimális adminisztrációt igényel, amelyben ügyfélszolgálat is segíti a pályázókat. További információk a kisfaludiprogram.hu online oldalon érhetők el.
Az időjárásról.
Fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, kora reggelre mínusz 4 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Turisztikai Innovációs Nap, turizmusra építhető digitális innovációk címmel tartott konferenciát a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület. A Városháza dísztermében többek mellett mesterséges intelligenciával újra tervezve új munkatársunk az AI, új kihívások a szállodai értékesítésben és üzemeltetésben címmel hangzottak el előadások professzionális szakemberektől. A kerekasztal beszélgetéseken lehetőség adódott a felhasználó kérdéseinek megválaszolására, kapcsolatépítésre. Elsőként a szervező Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnökét, Szendrei Mihályt kérdeztem.
Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesületnek mindig is az volt a célja, hogy úgy fogja össze a szolgáltatókat, hogy ne csak az érdekét képviselje, hanem mindig adjon olyan útmutatást, megoldásokat, javaslatokat, vagy olyan iránymutatást, amelyekkel hatékonyabbak tudnak lenni, erőre tudnak lépni, akár egy versenypiacon elő tudnak járni, vagy vezető szerepre, versenyelőnyre tudnak szert tenni. A mai nap azért is különleges, mert Miskolc turizmusa azért most többsebből vérzik, ugyanakkor egy nagy lehetőségek előtt áll. Tehát egy átmeneti állapot van, amit arra érdemes és fontos kihasználni, hogy felkészüljünk arra az időszakra, amikor itt el fog indulni, egy lendületet fog venni a turizmus, mert ez biztos. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben megoldásokra, konkrét megoldásokra szükség van, ami alkalmazást tekintve is helytálló, tehát amit azonnal tudunk készpénzre váltani, és ez a mai helyzet napjainkban pont egy ilyen igény, hogy olyan megoldásokat tudjunk idehozni Miskolcra, amely konkrét alkalmazható és profitot remélő megoldásokat jelent. Amikor elkezdtük szervezni, még nem volt ilyen helyzet Miskolcon, hogy mondjuk a barlangfürdő leég és nem tud üzemelni. Azonban, tehát enélkül is szükség lenne erre a rendezvényre, azonban ebben a helyzetben pláne. Tehát így viszont azt gondolom, hogy különösen jelentős jogosultsága van ennek a rendezvénynek. Ez abból is látszik, hogy teltházzal fogunk működni.
Gyakorlatilag most már egy szállásadónak, profi informatikai szakembernek is kell lassan lennie, hiszen ilyen irányú előadások is lesznek, például a mesterséges intelligenciát. Nagyon fontos, hogy hogyan vonjuk be különböző szakmai területekbe ezt a hasznos dolgot.
Így van, tehát, hogy amikor arra gondolunk, hogy szeretné valaki az árbevételét vagy a profitját növelni, akkor sok úton indulhat el, sokféle módszert alkalmazhat, és ma már elengedhetetlen, hogy valaki az AI-t, illetve a mesterséges intelligenciát használja, vagy legalábbis megismerje, és megnézze, megvizsgálja, hogy hogyan tudja ő beépíteni a mindennapjaiba, a vállalkozásának a eljárásaiba, módszereibe, illetve működésébe. Ez a mai nap kiváló alkalom arra, hogy a legprofibb előadóktól hallja közvetlenül a lehetőségeket a hallgató, aki ellátogatott hozzánk erre az innovációs napra. Olyan előadók, akik már számtalan helyen nemzetközileg is bizonyítottak.
És tegyük hozzá, hogy helyi előadó például.
Így van, a többség helyi előadó lesz, és olyan sikeres üzletemberek is, akik például a Startup Szövetség alapító tagja is egyúttal.
Kiket várnak, kiket értesítettek, említette, hogy várhatóan nagy az érdeklődés.
Így van, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület tagjait alapvetően várjuk. Vannak olyan meghívott szövetségeseink, partnereink, intézmények, akik egyéb egyesületek, civil szervezetek, akik alapvetően aktívak és részt vesznek a közös munkánkba. Ilyenek a Magyar Gasztronómiai Szövetség, ilyen a Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, a Büki Borászok Szövetsége, vagy éppen a civil központ, de említhetném a önkormányzatnak a különböző cégét, akik némelyikkel tagunk is, de a BOKIK is fő támogatóként mellettünk áll, és a BOKIK tagjai is részt vehetnek, részt vesznek az eseményen, de vannak olyanok is, akik teljesen külső érdeklődőként érkeznek. Én azt látom, hogy nagyon széles kör és nagyon színes lesz a látogatók köre, nem beszélve a Miskolci Egyetem hallgatóiról, akik nagyon nagy számban érkeznek.
Piskóti István, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője. maga is bizonyíthatja, hogy egy állandó fejlődés, egy állandó tanulási folyamat a korszerű marketing, és ezt most elhozta a turizmus képviselőjének. Miről fog szólni az előadása?
Igen, hát sok példát hozok. A megközelítésem alapvetően desztináció szintű lesz, azaz, hogy egy város marketingéhez, desztináció turisztikai helyi marketingéhez hogyan használjuk fel a korszerű technológiákat, a kiterjesztett valóságtól a metaverzumot, a különböző új szoftvereket, de kell a turizmusban, a mindennapi gyakorlatban is. Tehát majd egy felszolgáló robotról, egy intelligens szállodai információs robotból, vagy éppen olyan megoldásokról is fogok beszélni, amelyek még újdonságok, például egy repülőtéren a csomag jön utánunk, követ bennünket, nem kell cipelni. Tehát a lehetőségek szélesek, játékosak technikailag, applikációkról, amelyek ugye segítik a megismerést, a marketinget. Új lehetőségeket nyitott ki, új piaci formákat, úgyhogy a marketingnek lépést kell tartani. Ez a báz 5. generációs marketing, ami ezt a mesterséges intelligenciával fűszerezett eszközöket használja. Erről beszélünk.
Könnyű azoknak, akik ezt az egyetemen tanulhatják, de hát az, akik később kapcsolódnak be, hogyan társulhatnak ezekhez a korszerű technikákhoz?
Hát itt a lehetőség, hogy akár ilyen fórumokon, vagy akár olyan célzott képzéseken mutassuk be ezt a technikát, és akkor a használatának a lehetőségét. Mindenkinek érdemes egy kicsit elemeznie, akár egy szállodának, egy vendéglőnek, hogy mikor érdemes egy, mondjuk egy felszolgáló robotot épít, beszélgettünk a kollégákkal. Ami azért érdekes, izgalmas, vendégcsalogató, és hát technikailag is már egy vállalható megoldás. Tehát szerintem egyre közelebb kerül hozzánk ezeknek a használata.
A turizmus képviselői nyitottak? Mit tapasztal?
Én azt gondolom, hogy igen, mert a turisztikai verseny egyre élesebb.
Rá vannak kényszerülve?
Rá vannak kényszerülve. Mindenkinek kell valami újdonságot. És hát most az a szólás járja, hogy a verseny előnyöket csak innovációkra építve lehet, és ennek az egyik lehetőség az új technológiai innovációkra épülő versenyelőny.
Na, hát ez a mondat tartalmazta ennek az innovációs napnak a küldetését. Köszönöm szépen Piskóti professzornak. Köszönöm. Dr. Vinnai Balázs, az IND Group alapítója, mesterséges intelligenciával újra tervezve címmel tartotta meg előadását. Szendrei Mihályjal említettük, hogy nemzetközi léptékkel is mérhetőek azok a szakemberek, akik itt előadást tartanak. Egyikőjük Vinnai Balázs, aki az informatikában évtizedek óta a családja révén is jelen van. Mivel készült a mai előadásra? A mesterséges intelligencia. Hát nagyon sokunk számára ez még újdonság, pedig már nem kéne, hogy az legyen.
Igen, de azért nagyon fontos megjegyezni, hogy mint minden technológiai változás, a mesterséges intelligencia sem egyik napról másikra fogja megváltoztatni az életünket. Ettől függetlenül ezek a hatások 5-10 éves távlatban hatalmasak lesznek olyan iparágakban is, amik egyébként első gondolatra talán távol eshetnek a mesterséges intelligencia klasszikus mezőjétől, mint például a turisztika.
Na most itt álljunk meg, mert én azon gondolkoztam, hogy mit kérdeznék én a mesterséges intelligenciától, ha szállásadó lennék.
A szállásadók és a szállásválasztók között azért lesz különbség abban, hogy hogyan használják majd a mesterséges intelligenciát. A szállásadók szempontjából a targetálás az, hogy hogyan tudnak majd megfelelő ügyfélkört találni maguknak, abban fog tudni nagyon precízen segíteni a mesterséges intelligencia, hiszen ő egy sokkal nagyobb adatbázisból, egy sokkal nagyobb adatkörből tud majd dolgozni, és azok az adatok, amik eddig csak óriás vállalatok számára voltak elérhetők, vagy feldolgozhatóak, azok most már az AI segítségével kis- és középvállalatok számára is könnyen értelmezhetővé tudnak válni.
Mennyire héber nekünk a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia lényege az lenne, hogy olyan technológiai elérhetőséget adjon, amit könnyű, sokkal könnyebb elérhetővé tenni a mindennapi felhasználói szokásaink révén, mint ahogy egyébként a digitális forradalom korábbi elemeiről beszéltünk, mert például az internet használata is azért mégiscsak egyfajta tudást igényel, hogyha mindez szóbeli, valós, verbális kommunikációvá tud átalakulni a mesterséges intelligencia révén, akkor magyar nyelven kérdezhetünk egyszerű hétköznapi fogalmakat meghatározva.
Mit tapasztal az előadásai folyamán? Mennyire gondolják ezt komolyan, hogy megtanulják, mekkora a befogadó képesség?
Mint minden technológiai forradalomban, sajnos azok jelentős előnyben lesznek, akik ezzel a technológiával együtt nőnek fel. A generációváltás az ilyen technológiai vívmányoknál mindig azzal együtt kezdődik, hogy kik lesznek azok, akik az élet hosszig tartó tanulás motivációját magukkal tudják hozni. Nyilvánvalóan azok a generációk, akik már hozzászoktak egyfajta technológia használatához, nehezebben fognak váltani egy újra. Míg az új generáció, aki most szokik ebbe bele, ő egyszer együtt fog felnőni, és már teljes természetességgel fogja használni. Nyilvánvalóan nekünk építenünk kell a jövő generációjára, de fontos az is, hogy az a kör, az a vállalkozói kör, akik most üzemeltetik, most működtetik a vállalkozásaikat, minél hamarabb megszerezhessék ezt a tudást. Ehhez persze azért motiváció kell, kemény munka is kell, és kitartó tanulás.
A Bukik idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke Bágyi Péter új kihívások a szállodai értékesítésben és üzemeltetésben címmel tartotta meg előadását. Említette, hogy mennyire fontos, hogy jól képzett munkatársak álljanak rendelkezésre a turizmusban.
A kamara részéről igyekszünk mindent megtenni, hogy a térségünkben nagyon felkészült és jó szakemberek álljanak a rendelkezésünkre, hiszen ne felejtsük el, hogy bármilyen csodálatos szállodát, turisztikai attrakciót megépíthetünk, de hogyha nincs emellett egy olyan mosolygós, húsvér, jókiállású kollégina vagy kollega, aki ezt az egészet élményé tudja tenni, akkor nem sokat ért az egész. Úgyhogy a Bostoboly-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara részéről mi maximálisan azon vagyunk, hogy nagyon jó szakképzést tudjunk biztosítani, és a jövő kollégái jól felkészültek legyenek.
Ön, mint gyakorló szállodai igazgató, benne van a szakmában generációk óta, hiszen édesapja is ezzel foglalkozott, ebben nőtt fel. Hogyan látja ennek a digitális technikának az alkalmazási lehetőségeit, illetve azokat a képességeket, amelyekkel fel tudják használni az érdekeltek?
Egy csodálatos dolog volt az, amikor az internet tényleg a mindennapjaink része lett, hiszen én emlékszem rá, hogy kisgyerekként, amikor bementem a szálloda recepciójára, láttam a levélhalmazokat, ami arra vár, hogy majd a titkárnő lepötyögje, és valaki elmenjen a postára, feladja, és majd 3 nap múlva megjön a válasz, hogy esetleg hozzánk fog jönni a kedves vendég, és hogy amikor megérkezett az internet világa, a régi kollégáink nehezen tudták ezt felfogni, hogy most percről percre szobákat tudunk eladni, jön az érdeklődés, és azonnal válaszolni kell, és úgy érzem, hogy most érkeztünk el arra a pontra, ami annyira tudja segíteni a munkánkat, mind a szálloda és mind a vendéglátóiparban. Beszéljünk itt akár a mesterséges intelligenciáról, vagy az automatizálásról. Például, hogy a vendég akár már otthon a foglalás után kényelmesen be tud jelentkezni, és nem kell sorban állni, hogy tollal kitöltse a bejelentőívet, vagy hogy nem kell arra várni, amíg a számlát kinyomtatja, a nyomtató aláírja a kollega, hanem automatikusan ezt e-mailben meg fogja kapni. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy igazi vendégélményt tudjunk biztosítani. Tehát én azt mondom, hogy a legjobb korban vagyunk, és ezeket az innovációkat el kell fogadnunk, és használnunk kell.
Hogy látja, mint kamarai szakelnök, a megye turisztikai helyzetét? Itt Szendrei Mihály elmondta, hogy 10%-kal csökkent a szobafoglalások száma, ebből 20% a külföldi, a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Hogyan lehet most jellemezni a helyzetet?
Igen, ez Miskolc városára volt összpontosítva, sajnos itt tényleg egy pici visszaesést tapasztalhattunk.
Viszont... Hát a barlangfürdő leégése nagyon sokat tett ebben.
Így van, sajnos. Viszont, hogyha a régiót vizsgáljuk, akkor egy nagyon minimális emelkedésről, egy közel 3%-os vendégészakaszám emelkedésről beszélhetünk az előző év azonos időszakához képest. Hozzáteszem, ez egy nagyon minimális szám, tehát országos viszonylatban el vagyunk sajnos ezzel maradva, és ami nagyon-nagyon fontos, a Covid megváltoztatta a beutazó vendégeknek a kedvét és a hozzáállását a desztinációhoz. Tehát jelenleg 5-ször annyi belföldi vendég van a régiónkban, mint külföldi, és nagyon fontos, hogy a belföldi vendégeket meg kell tartanunk, hiszen már nem az az időszak van, hogy a külföldi vendég fogja megtölteni a szálláshelyeinket.
Deák Csaba, az Innovációs Szövetség regionális igazgatója. Úgy képzelni az ember, hogy a különböző szakágak összefogva dolgoznak az innovációért, amely Észak-Magyarországnak is kiugrási pont kell, hogy legyen. Mi a tapasztalat ezen a téren?
Úgy gondolom, hogy ez így van. Tehát minden területen a megújulás, a mindennapos változásokra való készség az egy alapfeltétel ma már a vállalkozások túléléséhez. Ma itt a mesterséges intelligencia szerepéről beszélünk a turizmusban, vendéglátásban, de gyakorlatilag ez minden iparágban ma egy olyan kérdés, olyan forró kérdés, amire a vállalatvezetőknek, tulajdonosoknak meg kell tudni válaszolni. Kis- és középvállalkozások számára ma vannak lehetőségek a nagy ugrásra, részben a hatékonyságuk folyamataik hatékonyságának növelésére. Erre van most pályázati forrás is nyitott. A GINOP 213 pályázati forrást említeném ebben az esetben.
Emlékszünk arra a kisfaludi programra, amely által létre jöttek nagyon modern szállások, hiszen nagyon sok panzió megújult. De nyilván, hogy az igény változik ezen a szakterületen, és hogy lehet innovációs tevékenységet végezni a szállodaiparban?
Nagyon sokfajta módon. Valóban a kisfaludi program segített elsősorban kisebb vendégházak, kisebb-nagyobb vendéglátóintézmények, szállásadóknak a megerősödésükbe, szolgáltatások minőségének javításába. Ma a digitalizációról beszélünk, hogy azok a digitális képességek, amelyek ma már rendelkezésre állnak, azoknak a használata akár a marketingbe, az értékesítésbe, a chatbotokkal, a kommunikációba, az ügyfelekkel való kommunikációba, CRM rendszerekkel, automatizálással, a személyre szabott szolgáltatások kialakításában mindenképpen van lehetőség a fejlődésre jobbá válni, és ezeket a folyamatokat gépesíteni, automatizálni.
Mit tapasztalnak, mennyit jelent az, hogy itt helyben, közép- és felsőfokon is folyik a szakemberképzés?
Én úgy gondolom, hogy ez alapfeltétel ahhoz egy régiónak, hogy megfelelő minőségben tudja kiszolgálni a régióból érkező turistákat, az idegenforgalomnak az alapja. Az idegenforgalomnak is az alapja az, hogy képzett, megfelelő felkészült és motivált szakemberek dolgoznak ebben.
Végezzünk egy rövid összehasonlítást Észak-Magyarország és az ország fejlettebb nyugati területei között. Hol tartunk innovációban?
Bizonyos területeken jobban állunk. Itt a nagyiparnak, illetve az iparosodásnak köszönhetően elsősorban Miskolc-Borsod megyében ezek a fókuszterületek, ahol a vegyipar, a gépipar, járműipar jelen van, mindenképpen előre haladott. Kis- és középvállalkozások esetében pedig szerintem hozzuk a hazai átlagot, ami sajnos az európai szinten nem túl magas, tehát mindenképpen, és itt most iparágtól függetlenül, most nem turizmusról és vendéglátásról beszélek már ebben az esetben, mindenképpen a kis- és középvállalkozásoknak a hatékonyságuk teljesítményük javítása érdekében meg kell újulniuk.
Turisztikai innovációs napot tartott a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület. A Városháza dísztermében neves szakemberek előadásait hallgathatták az érdeklődők, a kerekasztal beszélgetéseken pedig lehetőség nyílt a felhasználók kérdéseinek megválaszolására, kapcsolatépítésre. A helyszínen készült összeállításunkat hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Miskolcon ez a hét a konferenciák hete, hiszen az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát 16. alkalommal itt tartották. Ennek címe Múzeumi Ízfokozó, Enni Ennyi Kell címmel. A konferencia a 19. Múzeumok őszi fesztiválja központi záró eseménye volt. A kétnapos szakmai rendezvényen a múzeumok és a gasztronómia lehetséges kapcsolódási pontjait járta körül a közel 130 hazai múzeum közreműködésével szeptember 30-a és november 10-e között zajló országos programsorozat idei kiemelt tematikájához igazodva. A közel 100 múzeumi szakember részvételével zajló konferencia témaválasztásával felhívta a figyelmet arra, hogy a múzeumok milyen változatos módon tudják feldolgozni, szórakoztató és könnyen fogyasztható módon tálalni a gasztronómiát, illetve az egészséges és környezettudatos táplálkozás témakörét. Összeállításunkban először a házigazda Herman Otto Múzeum igazgatóját, dr. Szolyák Pétert kérdeztük a riporter Sütő Dávid felé.
Ez a Múzeumok őszi fesztiváljának egyfajta záró rendezvénye is zajlott nálunk Miskolcon, ami nem volt más, mint a 16. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia. November 4-én és 5-én, hétfőn is kedden zajlott ez. Nálunk tulajdonképpen nem először, 2011-ben a harmadik Országos Múzeumpedagógiai Konferencia már Miskolcon került megrendezésre, úgyhogy nagy öröm volt, hogy most ez, ha ennyi idő után is, de visszatért hozzánk. Nagyon köszönjük egyébként ez úton is, hogy hát ezt egyedül nem tudtuk volna megrendezni, vagy házigazdaként ellátni a feladatainkat, hogyha a fenntartó Miskolc megye jogúváros önkormányzata nem segített volna, ugyanis a programok jelentős része az a közgyűlési teremben zajlott, és természetesen a múzeum épületekben is.
Kikkel együtt szervezték, illetve hogy esetleg milyen díjak, mik kerültek átadásra itt a nyitó rendezvény során?
A főszervezők nem mi vagyunk, mi társszervezők vagyunk. Ez a program sorozat, ez a konferencia sorozat, ez mindig a Skanzennek, a Skanzen Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjának a főszervezésében történik. Mi ezt segítettünk ugye a helyszínnel, illetve hát nyilván egyéb dolgokkal is. A hivatalos megnyitók, köszöntők után előadások zajlottak egyrészt, másrészt volt egy nagyon izgalmas programrész, egy úgynevezett oxfordi típusú vita, illetve természetesen mi magunk is igyekeztünk megmutatni a jelenleg működő kiállításainkat, és különösen az azokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. Ez egyébként azért is volt az idén izgalmas, mert a gasztronómia és a múzeum kapcsolatát boncolgatta ez a konferencia. Volt egy ilyen szlogenje, egy elmondata is, múzeumi ízfokozó, enni kell, vagy ennyi kell, ugye erről zajlott a vita. Van-e egyáltalán helye a múzeumban a gasztronómiának?
Miről szólt ez a szakmai vita, esetleg a múzeumban a gasztronómiát hogyan lehet beilleszteni, úgymond milyen eredménye lett a vitának, a szakemberek mire jutottak?
Nyilván az előadásokon is előkerültek részletek ezzel kapcsolatban, a vitánál egy kicsit úgy érzem talán fókuszáltabban. Azt azért leszögezhetjük, hogy a gasztronómiának van helye a múzeumban, csak nem mindegy, hogy milyen módon beszélünk róla. Nagyon sokszor gyűjteményekben is megjelenik ez, tehát nekünk is van például olyan múlt századi szakácskönyvünk, amelyik különösen figyelemre méltó, de van, ahol a gyűjteményekben, mondjuk néprajzi gyűjteményben is vannak kapcsolódó műtárgyak, de ez a gyűjteményi oldal. Van egy másik oldal, amikor a gasztronómiáról úgy is lehet beszélni, hogy vajon a látogató ehet-e egyáltalán a múzeumban, ez egy részben kényelmi kérdés. Nyilván van, amikor hosszú látogatási idővel kell számolnunk, vagy számolniuk a csoportoknak, akik hozzánk érkeznek, akár óvodások, akár iskolások jönnek, akár mondjuk egy nyugdíjas csoport, vagy egyéb módon szervezett csoport, okkal merül fel, hogy egy ekkora intézményben, mint a miénk, amelyik a vidék legnagyobb múzeuma, ugye vagyunk most 143-an, óriási a gyűjteményünk és nagyon szertágazó, hogyha eljönnek hozzánk, akkor hogyan tudnak több órát eltölteni nálunk. Aztán van persze egy olyan nézőpontja is ennek a gasztronómiai kérdésnek, hogy a múzeumok nem tudnak önfenntartóak lenni, nyilván költségvetési keretből gazdálkodunk, a jegybevételek korán sem elegendőek arra, és még a régészeti bevételekkel együtt sem, hogy a múzeum minden feladatot saját forrásból lásson el. Nagyon sokszor egy könyvkiadáshoz, egy rendezvényhez támogatókat kell keresni, és ilyenkor merül fel a kérdés, hogy amikor a támogatót becsábítjuk a múzeumba, megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy esetleg valamihez ő maga is járuljon hozzá, akkor ezt érdemes úgy csinálni, hogy van valamiféle vendéglátás. És itt jön a harmadik kérdés, hogy ön ezt a vendéglátást meg lehet-e olyan fölfokozott kényelemmel vagy luxus módon tenni, hogy magába a kiállításba engedjük ezt be. Erről általában nincs vita egyébként, vannak eltérő álláspontok, de alapvetően a műtárgyak közelében nem szoktuk engedni sem az étkezést, sem az italozást. A raktárakra ugyanez a helyzet, de megvannak azok a módszerek, azok a helyszínek, ahol a köztes megoldás létezik.
Hogyan látja, hiszen itt egy nagy múltú programról, konferenciáról beszélgetünk, mennyire népszerű ez a múzeumi szakemberek között ez a program, ez a mekkora népszerűségnek örvend?
Hát a 16. alkalommal való megrendezés szerintem egyértelműen mutatja, hogy nagy érdeklődésnek örvend, illetve a látogatók száma is. Az első nap 98 vendégünk volt, a második nap 70. Nyilván itt van átfedés, összességében azt mondhatjuk, hogy ez az idei konferencia, ez körülbelül olyan 120 látogatót, vendéget, kollégát vonzott, annyian fordultak meg nálunk, és egyébként távoztak tudomásom szerint pozitív tapasztalattal. De itt kell hozzátenni azt is, hogy a Herman Otto Múzeumnak, amelyik az idén nem csak hogy egy viszonylag kerek évfordulót ünnepel, ugye 125 éves, és nem csak hogy az év múzeuma díjat sikerült elhozni még májusban, de az elmúlt években megszabott iránya is kötelez. Megpróbálunk a vidék legnagyobb múzeumaként úgy fellépni, hogy minél több ilyen szakmai program találjon nálunk, hogy úgy mondjam, megfelelő helyet, és alig néhány hét múlva jön a következő. Tehát most volt egy múzeumpedagógiai konferencia, egy országos, de november 26-27-én a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének a közgyűlése jön majd hozzánk. Ez azért fontos, mert ez a vidéki múzeumi szervezet, ez az idén már 133 tagot számlál, tulajdonképpen alaptagot, illetve hát pártoló tagot. Ráadásul nem csak az ország határain belülről, sokan felvetették már, hogy talán nem is Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének kellene már hívni, hanem Kárpát-medencei Múzeumok Szövetségének. És hogy miért fontos ez? Nem csak azért, mert eljönnek a 125 éves Herman Otto Múzeumban, hanem azért, mert egy nagyon ritka dolog történik meg. Most már másodszor jönnek el. 5 évvel ezelőtt ugyanúgy itt tartotta a közgyűlését. Itt is egyébként fenntartói támogatással, 5 évvel ezelőtt is, és most is majd a Városháza dísztermében kapunk helyet, úgy néz ki. Ez annyira ritka dolog, mint a fehér róló, tehát hogy kétszer ugyanarra a helyszínre menjen el a közgyűlés. Nagyon nagy megtiszteltetés szerintem a városnak és a múzeumnak is.
És ez a mostani múzeumpedagógiai konferencia szakmailag mennyire jelentős? Miért fontos, hogy a pedagógia és a múzeum össze tud kapcsolni? És hát gondolom, erről is beszélgettek ezen a szakmai konferencián, illetve mekkora jelentősége van, hogy egy ilyen konferenciát akár ide Miskolcra meg tudnak szervezni?
Hát a gasztronómia témakörén, ha túllépünk és nézzük a nagyobb egységet, a múzeumpedagógiát, az az én véleményem szerint ma már nemhogy nagyon fontos, hanem abszolút elengedhetetlen része egy múzeumnak, különösen ha ekkora méretű múzeumról van szó, mint a Herman Otto Múzeum. Hiánypótló szerepünk is van, tehát a magyar oktatásban vannak részek, amik nem kapnak elég hangsúlyt, vagy időhiány, vagy egyéb miatt. A múzeumok ezt jelentős részben pótolni tudják. A természettudományok területe például pont ilyen, ahol itt nálunk a Pannon-tenger Múzeumnak a kínálata az kifejezetten hát nagy réseket tud betömni a jelenlegi oktatási kínálatban. A másik dolog, hogy egy jó múzeum úgy épül fel, hogy először is van egy jó gyűjteménye, ahhoz, hogyha szerencséje van, akkor tud találni jó szakembereket, és hogyha jó szakember jól végzi a munkáját, akkor a feldolgozás, a gyűjtemény feldolgozása, illetve annak a bemutatása is magas szinten történhet meg, akár kiállítások, akár rendezvények, akár kiadványok segítségével. A múzeum pedagógia pedig egy kicsit olyan, mint egy születésnapi tortán egy gyertya, egy plusz dísz, egy plusz fény. Nagyon, ha jól csinálják a kollégák, már pedig itt Miskolcon nagyon jól csinálják a kollégák a dolgukat, most már tulajdonképpen 6 vannak a múzeum pedagógia osztályon, és még további 3 szakértő kolléga szokott besegíteni a munkájukba. Szóval ez a 9 fős társaság nagyon ügyesen, nagyon jól bevált módszerekkel, nagyon színesen tudja lefordítani a különböző korosztályoknak azt az információ csomagot, azokat a titkokat, történeteket, amiket a nálunk körzött tárgyak magukban rejtenek. És a múzeumpedagógia tulajdonképpen itt válik igazán nagyon fontossá, már nem öncélú a gyűjtemény, hogyha egészen a múzeumpedagógia magas szintű műveléséig tudja emelni egy intézmény a működését, hanem lényegében a miskolci lakosságnak, sőt a megye lakosságának is egészen széles spektrumát ki tudja szolgálni. De azért azt elmondom, hogy az elmúlt években nem gyakori, de előfordult már az is, hogy múzeumpedagógiai foglalkozást idegen nyelven kellett megtartanunk, tehát erre is volt igény, hogy angol nyelven kapják meg az érdeklődők ugyanazt a csomagot.
Czárné Kovács Eszterrel, a Herman Otto Múzeum pedagógusával, illetve hát amúgy, ha jól tudom, a konferencia egyik szervezőjével beszélgetek. És hát a mostani konferencia egyik mérföldköve, ha mondhatjuk így, egy díjnak a továbbadása, átadása volt. Mit lehet róla tudni? Itt a nyitó programot igazgató úr is említette, hogy volt egy szakmai vita is, egy oxfordi jellegű szakmai vita, viszont ezen túl, ha jól tudom, egy díjátadó is volt ez a konferencián. Erről a díjátadóról mit lehet tudni?
Az Aranysüni Vándordíjat azt tavaly alapították, először mi nyertük el, a Herman Otto Múzeum, a Múzeumi Oktatási Módszertani Központ által alapított díjat most idén továbbadtuk a Magyar Földrajzi Múzeumnak.
Szakmailag mennyire jelentős, miért is fontos ez a konferencia, ez a múzeumpedagógiai konferencia?
Évente egyszer az, hogy az országból minden múzeumpedagógus, aki ezen szeretne részt venni, itt találkozhat egy ilyen szakmai konferencián, ez mindenképpen fontos és jelentős. Nem csak az előadások meghallgatása tekintetében, de ilyenkor tudunk szakmai kapcsolatokat építeni, jó gyakorlatokat egymásnak bemutatni, ötleteket továbbadni, amit aztán a saját intézményünkben tovább tudunk folytatni, megvalósítani, adaptálni. Magának a konferenciának a szervezése azért elsősorban a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központtal közösen történt. Megvolt ennek a több hónapi előkészülete, úgy érzem, hogy sikeres is volt.
Milyen visszajelzéseket kaptak a társaktól, múzeumpedagógusoktól, konferencián résztvevőktől? Milyen visszajelzések jöttek? Bár tudjuk, a héten volt, még lehet, hogy korai a kérdés.
Igen, még biztos, hogy később is fogunk kapni írásos visszajelzéseket. Most az első benyomások mindenképpen pozitívak voltak. Igyekeztünk a szabadon választható programjainkban minél több kiállításunkat, több programunkat megmutatni a kollégáknak. Ebből talán kettőt emelnék ki. Az egyik a Szabadulj az időfogságából című szabaduló szobaszerű kalandjátékunk, amit itt a Pannon-tenger Múzeumban dolgoztunk ki, és amely több állomásra bontva bejárja a Pannon-tenger Múzeum mind a három kiállítását, állandó kiállítását. Itt különböző feladatokat, rejtvényeket, kalandos játékokat ismerhetnek meg a résztvevők, és ezen keresztül ismerkedhetnek meg a három kiállítással. A másik ilyen programunk, ami szintén több látogatót, több kollégát vonzott, az pedig az Őskori Konyhafőnökök című foglalkozásunk bemutatása a régészeti látványraktárunkban. Ez a kiállításunk most nyílt újonnan január végén, és a konferencia tematikájához, a gasztronómiához szorosabban kötődik, hisz az őskornak az edénykészletét egy ilyen gasztronómiai témán, őskori menüsor összeállításán keresztül ismerhetik meg. Igazság szerint elsősorban a gyerekek, hisz ugye ez egy múzeumpedagógiai foglalkozás, de a kollégák és nagy örömmel belevetették magukat a receptírás örömeibe.
Konferenciának a programja amúgy az hogyan nézett ki, hiszen két napig tartott, és hát nagyon sok előadást is lehetett itt hallani a különböző programokon túl.
Így igaz, az első nap délelőtje, kora délutánja a szakmai előadásokkal zajlott. A gasztronómia témájában hallgathattunk meg több ilyen előadást a témák szakértőitől. A délután, illetve majd aztán a másnapi szekciók jó gyakorlatainak a bemutatása az már sokkal gyakorlatiasabb központú programok voltak, hisz a múzeumpedagógusok szeretik a gyakorlati megvalósulásokat és az ötleteket, úgyhogy ugye ki is próbálhatták ezeket a programokat, amikre mi meghívtuk őket a különböző kiállításainkban, illetve a keddi programok azok pedig elsősorban a jó gyakorlatok bemutatása volt, ahol minden múzeumból, pontosabban minden jelentkező múzeumból az adott múzeumpedagógus 8-8 percben elmesélhette, bemutathatta, hogy ő hogyan tudta megvalósítani a gasztronómia témáját, vagy a hozzá kapcsolódó programjait a saját múzeumában.
Önök a Herman Otto Múzeum részéről, gondolom nem csak önök, hanem a többi más múzeum részéről is tanultak, tapasztaltak. Van olyan újdonság, ami esetleg önnek megmaradt, megragadt, hogy esetleg itt kapott ön valami újat?
Természetesen mindig ilyenkor lehet bőségesen jegyzetelni és ötleteket gyűjteni. Nekem, én a B-szekcióban voltam, ott több olyan jó gyakorlat is volt, ahol az kornak, az adott kornak a szerepébe helyezkedtek a gyerekek. Szecesszió korába például, és miután nekünk is azért majd lesznek olyan kiállításaink, vagy vannak olyan kiállításaink, aminek azért ugye a történelmi vonatkozásait fel tudjuk használni, ez mindenképpen egy hasznos tapasztalat volt.
A szabadulj ki az időfogságából, ez a szabadulószoba, ez hogyan készült el, hogyan képzeljük el ezt a játékot?
Igyekeztünk egy kicsit múzeumi körülményekre adaptálni ezt a szabadulószoba-szerű ötletet. Herman Otto korába repít minket vissza egy időgép, és ebből az időből utána még tovább utazunk a dinoszauruszok korába, és a rejtvények megfejtése során összegyűjtött szavakból a végül összeáll egy olyan idézet, egy olyan varázsige, amivel aztán ki lehet szabadulni ennek az időnek a fogságából. Így áll össze egy verses kolléganőm által, Szabusári Anikó által írt verseken keresztül lehet egyik állomásról a másikra jutni, majd magát a verseket is meg kell fejteni és értelmezni kell tudni ahhoz, hogy utána tovább tudjanak menni a következő állomásra a játékosok.
Ezen keresztül a játékosok mivel ismerkedhetnek meg, illetve esetleg mit tanulhatnak meg itt a múzeumban.
Mind a három kiállításunkon végigvezeti őket a Pannonhalmi Múzeumban a játék, tehát megismerhetik akár a dinoszauruszoknak ugye a különböző tulajdonságait, elnevezéseit, hogy miket, milyen dinoszauruszok éltek akár itt a Kárpát-medencében több százmillió évvel ezelőtt, de aztán megismerkedhetnek a miocénkori föltörténeti kornak a élővilágával, állatvilágával, növényvilágával, és aztán egy kicsit az ásványokkal is. Tehát olyan játékosan szerezhetnek ismereteket, amit a legkomplexebb foglalkozásunk talán ez a szabadulószoba, hogy mind a három kiállítást végig lehet ezzel megismerni.
És a másik játék az őskori konyha főnökök, annak a részleteibe hát talán még jobban be tud minket avatni, hiszen az egyik szervezője, kitalálója ennek. Miről is szól ez az őskori menüsor?
Az őskori konyha főnökök az elsősorban a neolitikumtól egész a vaskorig terjedő edénykészletet, azoknak a készítési módját, használatát, formáját próbálja megismertetni a diáksággal elsősorban, és ehhez kapcsolódik egy olyan játék, amivel az utána nem csak maguk az edények kerülnek elő tárgymásolatok formájában, hanem beszélünk arról is, hogy milyen alapanyagokat ismerhettek akkoriban, miben főzhettek, hogyan készíthették ezeket az ételeket, és így ezeken az asszociációs játékokon keresztül rögzül nekik az a tudás, amit mi azért szeretnénk nekik a gyerekeknek átadni. Ez egy olyan kiállítótér, a régészeti látványraktár, ahol ugye nem csak a polcokon lévő tárgyakat lehet megcsodálni, hanem számtalan, sok-sok tárgymásolat formájában a gyerekek kézbe is vehetik magukat a régészeti tárgyaknak a hiteles másolatait.
Múzeumpedagógusként hogyan látja a gasztronómiát és a múzeumot, a múzeumi életet, létet, hogyan lehet összekapcsolni, akár mondjuk múzeumpedagógusként?
Múzeumpedagógusként csak elméletben tudjuk hozzá kapcsolni, őszintén megmondom, tehát egy ilyen foglalkozás keretében tudjuk ezt a témát inkább körüljárni, hisz maga a gasztronómia, tehát egy-egy rendezvényhez inkább kötődő kóstolgatás, evés, ivás témaköre, az egy picit már túlmutat a múzeumpedagógus lehetőségein.
Kedves hallgatóink, Miskolcon tartották a 16. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát. Erről készült összefoglalónkat hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.